Minden fogjuk kezdeni.
Meg kéne hallgatnom a szignált, hogy most be tudnám énekelni.
Sziasztok, ez itt a Kultúrsufni Podcast 5. epizódja. Én Isti vagyok, és itt van velem Panyi.
Sziasztok.
És Laci.
Sziasztok.
Laci hozta az első témát, át is adom a szót, hajrá!
Igen, hát az első témához azért egy kis kontextust, hát ha valaki a jövőből hallgatja, ugye most éppen azt az időszakot éljük, amikor a koronavírus miatt a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, hát illetve ezzel együtt a hazai is, és különböző megkötések léptek érvénybe a mai napon a veszélyhelyzet kormányzati kinyilvánítása miatt, és ehhez most hozzá kötném a BKK mobiljegyet, ugyanis egyre inkább bizonyossá válik, hogy a BKK mobil jegy vásárlása erre a hónapra életem egyik legrosszabb vásárlása volt, mert most vásároltam másodszor BKK-s mobil jegyet. Első hónap során nem voltam vele annyira megelégedve, egyrészt a telefonom miatt, mert küzd az aksiával szegénykém, ezért folyamatosan ilyen élet-halál küzdelem megy, hogy a nap végéig kihúzza töltéssel, és hazajussak mindenféle bünti nélkül. De láttam a Simple-ben volt egy ilyen nagyszerű akció, egy 20% vagy maximum 500 forintos kupont adtak a BKK mobil egy mellé, ezért mondom, egy hónapig még kibírom, úgyhogy azzal lendületen megvettem, azóta is küzdök természetesen, mert azóta olyan is előfordult, hogy hiába olvastam be a QR kódot, nem sikerült megjeleníteni a kis ikont, úgyhogy a buszsofőr kénytelen volt bemondásra elhinni, és jó fej volt, és nem szállított le. Na most, hogy ez hogyan össze... Hogy lesz összekötve a koronavírussal? Hát úgy, hogy ez a kupon ez egyrészt mozikba érvényes, amit a mai naptól kezdve nem lehet látogatni bizonytalan ideig. Másrészt egyébként az egyik, tehát az az ok, amiért biztos, hogy nem jut eszembe az, hogy huncutkodjak a BKV járatokon, az, hogy első ajtós buszjáratok közlekedem minden nap. A mai naptól kezdve első ajtós buszjáratok már nincsenek, mindenhol minden ajtón fel lehet szállni, és kilátásban van, hogy mindenki home office-ba fog menni, és nem is lesz szükség egyébként bérletre.
Mi mindenhol föl lehet szállni? Miért lehet minden ajtón felszállni?
Hát azért, hogy ne tömörüljenek az emberek az első ajtónál, van egy kupacban, mert egyrészt ugye felszálláskor is ott összecsapzódnak, másrészt, amikor felszállnak a buszra, ugye jó magyar ember mit csinál? Megáll az ajtóban azonnal, amint a lába leírta a busz padlójára. Úgyhogy ezt egy kicsit most próbálják eloszlatni az embereket. Ezzel is, hát szerintem egyébként, mint egy szépségtapaszként, de javítva a vírus helyzeten, idehaza is. Úgyhogy számomra utolsó reménysugárként azt pislákol, hogy ez a 20% maximum 500 forint kupon még ételrendelésre használható, úgyhogy gyorsan egy pizzát még behúzok, mielőtt az ételrendelést is beszüntetik az országban.
Hát nem gondolod, hogy rögtön egy sóherkedéssel fogjuk kezdeni az adást, de akkor sikerült. Jó van.
Figyelj, ha én kezdek, akkor arra van komoly esély, hogy sóherkedéssel indul az adás.
Vagy előfizetszett a Netflixre majd akciósan.
Nem, hogy valaki
28-szorra.
Majd valaki, jaj, amíg nem kiváltok egy kit bankkártyát, hogy ami még nincsen letárva Netflixnél, csak azért, hogy az ingyenes próbahónapot ott is be tudjam húzni.
Nem tudok sokat hozzáfűzni, mert én kocsival járok továbbra is, sőt, főleg most ebben az időszakban, úgyhogy mi egyébként ma kezdtünk el arról beszélgetni, hogy akkor home office-ok, meg hogy lesz ez az egész bankban, úgyhogy mi ma kezdtünk el, de egyébként a HR-ünk, meg a munkaügyünk már egy ideje beszélget róla, úgyhogy ma lettünk effektíve bevonva.
Meg ilyen belsős info alapján azt hallottam, hogy lesz nálatok hétfőn egy ilyen próba a home office mindenkinek, vagy ezt osztályonként lesz lebontva, mert valami ilyesmit hallottam.
Lesz itt mindenféle. Igen, vannak ilyen próbanapok. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi merre, hány méter. Én a hétvégét ezt valószínűleg le fogok menni vidékre, és ott fogom tölteni. Aztán majd meglátjuk.
Hogy visszajössz-e? Igen. Vagy visszajöhetsz-e?
Hát azt nem gondolom, hogy... Ja, hát igen, hogyha Pesten karantén lesz, akkor nyilván se ki se be.
Vigyél laptopot.
Viszek, de remélem, hogy nem lesz azért ennyire húzós a helyzet. Még az is lehet, hogy időben gondolkoztunk. Egy témát még hadd hozzak már be ezzel kapcsolatban, és ígérem, hogy akkor többet nem beszélünk róla, mert tényleg lerágott csont, és mindenki ezzel foglalkozik, és őszintén az egy kicsit unalmas. Még akkor is, hogyha egyáltalán nem szabad elbagatelizálni a helyzetet, de az, hogy ma rákerestem egyébként az Indexen a korona szóra, fő oldalon 46-szor szerepelt, ami azért komoly szám, de nem is ezt akarom mondani, hanem hogy elfelejtettem, fogalmam sincs, mit akartam mondani. a koronával kapcsolatban, úgyhogy ha eszembe jut, majd esetleg visszatérünk. De teljesen kipotyogott az agyamból, lehet, hogy elkaptam valamit. Jaj, megvan, megvan. Tehát ugye most lezárták itt a színházaktól kezdve, minden 100 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. A sulikat miért nem? Tehát ugye az volt a hivatalos álláspont, hogy azért nem, mert a gyerekekre nem ragályos, vagy nem fertőző.
És a szövődmények nem olyan súlyosak rájuk nézve.
Igen, igen. És akkor ott laknak a suliban? Vagy mi, nem mennek haza? Vagy nem találkoznak nagyszülőkkel? Tehát ez milyen érvelés?
Azt én sem értettem. De egy nyelvre akkor dolgozni se kéne menni, mert akkor ott is találkozol 100 embernél többel minden nap. Tehát, hogy érdekes.
Igen, csak nem olyan közelről.
Mint a suliba?
Nem, mint rendezvényeken.
Hát jó, mondjuk az is igaz. Mert azért megvan a távolság.
Én amúgy ide most beállnék egy jó szokásomhoz híven egy összeesküvés elmélettel, már mennyire ez az, hogy soherkedés után még egy ilyet, egy konteót még bedobunk. Nem csak ugye az jutott eszembe, hogy nyilván ugye a munkahelyeknél sem tiltják a végsőkig, hogy ne járjon be senki, maximum ilyen home office szinten, mert ez elég nagy érvágás valóban, hogyha az emberek egyre kisebb számon dolgoznak gazdaságilag. És ugye az egyetemeknél már küldik haza az embereket, ugye az egyetemisták jellemzően ott tudnak magukra vigyázni, nem kell szülői felügyelet melléjük, ez viszont nem igaz az általános iskolásokra, ahol hogyha ugye beszüntetnék az oktatást, akkor a jelenleg dolgozó embereknek egy jelentős része kénytelen lenne otthon maradni a gyerkőc mellett, aki meg tudja megoldja a home office-ból, aki nem, az meg kiveszi a szabadságot, vagy ahogy tud megoldja. Tehát szerintem ez is egy megfontolás lehetett mögötte, hogyha részben ugye gyerekekre nem is annyira veszélyes, és hogyha sulik be lennének zárva, akkor egyből a dolgozó osztálynak egy jelentős része otthon maradna a gyerkőc mellett, úgyhogy szerintem ebbe belegondoltak, hogy váratnék magára az iskola bezárása, amíg tényleg már mindenképpen szükség lesz rá.
Erre van egy nagyon komoly érvem, így szól, és akkor kivesznek 2 hét szabit, és akkor az a 2 hetet azt letoljuk. Tehát ez most ország szintén le kell tolni azt a tiszta 2 hetet, amikor senki nem találkozik senkivel. Aki most fertőzött, az bekerül.
De szerintem nem 2 hét lesz.
Na, ez az, hogy ezt most kimondja, az 2 hét. Ez most...
Neked 2 hét, akkor elkapod, utána megint 2 hét, és utána meg...
De itt nem az a cél. Az a cél, hogy jól elnyújtsuk az egészet. Hogy ne egyszerre kerüljön be mindenki a délpestibe, meg a nem tudom hova, a szlávikékhoz.
Erre mondjuk, erre igaz. És egyébként ez a home office, ilyenkor ugye nem is tudsz home office-olni a gyerekkel. Attól függ mekkora, de akkor azzal foglalkozni kell, tehát nem fog beülni egy sarokba. Mondjuk egy tinit be tudsz ültetni, tehát nem 10 éves kor fölött, érted? Leültetett TV elé, switch elé, játék elé, könyv elé, adsz neki valamit, akkor megoldja. De minden más alatt, akkor neked kell vele foglalkozni, és biztos, hogy nem tudsz dolgozni mellette. Tehát azzal is kiesik. És akkor lehet az megint az, hogy akkor felváltva egyik szülő megy be, másik nem, de akkor azzal megint lesz valami, hogy akkor meg kibejárkál valaki. Mondjuk így is.
Oké, gondolom át van ezt gondolva, csak maga az érvelés nekem nem volt szimpatikus a suli nem bezárással kapcsolatban. Tehát az, hogy azért nem zárjuk be, mert egyébként a kisdiákokra, vagy a nem tudom, általános iskolásokra, a középiskolásokra igazából annyira nem veszélyes, vagy egyáltalán nem veszélyes. Ami egyébként validnak tűnik az eddigi statisztikák alapján önmagában, tehát ez egy igaz, csak emiatt nem bezárni, olyan, mintha nem gondolnának tovább a saját újuknál.
Ez kb. Mindenkinek szemet szúrt, aki ezt jóvosta, hogy hát ha már ekkora a helyzet, akkor miért nem zárnak be az iskolák? Én is azért húzottam rá erre a területre, hogy akkor valószínűleg lehet egy ilyen egyéb megfontolás is mögötte, mert ez az érvelés egy kicsit olyan furcsán hat, és nem tovább gondoltnak, mint ahogy te is mondtad, hogy rendben, még ha el is fogadjuk, hogy gyerekekre egyáltalán nem veszélyes, vagy éppen minimálisan, de azért szórják tovább, ami viszont nem egy jó helyzet.
Igen.
De azt is mondták, hogy holnap változhat, tehát hogy holnap akkor bezárhatják megint az iskolákat, tehát hogy az úgy majd eldöntik.
Okay. Jó, azért nem szeretnék erről többet beszélni, mert egyrészt most ez még viszonylag aktuálisnak tűnik, de mire én ezt összevágom, már ma nem fogok vele foglalkozni, holnap igen, és mire kijön pénteken, addigra már szerintem egy csomó mindennel többek és okosabbak leszünk, meg több hír lesz, úgyhogy szerintem ezen ugorjunk is át. Laci, soherkedtél, volt Conteo, volt koronavírus, minden
volt. Én már lényeget lefettem.
Kötelező adástartalmat lehoztuk, nem tudom, 3 percben, vagy 5-ben.
Én jöttem csak lazítás.
Mehetünk a következőre. Egyébként, ha már home office, meg fizetések,
meg akkor
itt a következő hír, meg sóherkedés, akkor van itt egy srác, azt hiszem Angliában, aki a Gravity Payments-nek az ilyen társ CEO-ja, úgy hívják a bácsit, hogy fogalmam sincsen, egész valamilyen Price, Dan Price ez az. aki azt csinálta nemes egyszerűséggel, hogy megemelte a cégében az összes dolgozónak a bérét 54 ezer fontra, ami 70 ezer dollár, ami nem is tudom forintba átszámolva mennyi, az 70 ezer, 707 millió, tehát egy ilyen 20 millió, mondjuk. Évi 20 millió forint bruttóban, de ez akkor is brutális összeg. És ugye itt arról van szó, hogy nem a nem tudom milyen vezető kap ennyit, meg nyilván lejön adó, meg azért Angliában drágább az élet, egy albérlet is. Valaki azt mondta itt a kollégáim közül, hogy ott 300-400 ezer forintért 12 pakival lakhatsz együtt. És...
ez London egyébként? Londonban van a székhelyük? Mert az sem mindegy. Egyébként az 54k az ugye minimum, tehát nem 54k-val emelte mindenkinek, hanem minimum 54k, tehát akinek szerintem volt 60 ezer, az nem fogott kapni még plusz annyit. Egyébként ez az 54, az még Londonban is jó. Egyszer, jó, mondjuk az is igaz, hogy szerintem 6 éve volt, amikor Londonba kerestem munkát, és akkor így utána néztem, hogy mennyi az a fizetés, amivel már úgy kényelmesen jól el tudsz lakni, nem 13 pakisztánival laksz együtt, és arra legyen 45-48-at mondtak. Fontba, évente. Tehát az is bruttóba. Tehát igazából az 54, gondolom azóta az ugyanaz, lehet, hogy akkor nem minden héten repülsz, nem tudom, Ausztráliába, de hogy az úgy rendes. Tehát az a, nem kell gondolkozni, elmész szórakozni, dolgozol, hazamész.
Közben rákerestem, és Seattle-ben van a központja a Gravity Payments-nek, és valószínűleg azért van itt GBP-ben megadva az összeg, mert a Guardian hozta le az anyagot, és ők szerintem átszámolták maguknak. Úgyhogy itt a 70 ezer dollár valójában az érték.
Igazából az is jó, mert a minimálbér kevesebb, és ugye ott mindenkiről beszélünk, tehát nem tudom, mondanám, hogy a takarítóról is vagy valamilyen adminisztratív tevékenység, és az a 70k-hoz képest jó, mint máshol nem kap egy annyi. Ugye nem a programozókról beszélünk, aki nyilván több.
Mit gondoltok erről? Jó ez a megközelítés? Jó, ezt egyébként mondjuk el, hogy ez körülbelül 3 éve történt, vagy néhány éve, és azóta sokkal jobban megy a cégnek, mindenki sokkal szívesebben dolgozik, elkötelezettek a dolgozók, és hogy úgy tűnik, hogy bevált az ötlet. Viszont ugye mondtam, hogy társ CEO ez a Dan Price srác. A saját bátyja, most nem tudom, hogy ténylegesen beperelte, vagy majdnem beperelte a saját öccsét, de ugye arról volt szó, hogy ő nem akarja azt hagyni, hogy tönkre teszi a cégét az ilyen jellegű módosításokkal, hogy mindenki ilyen marhasokat fog keresni. És végül azt hiszem nem perelte, vagy ha beperelte, akkor megegyeztek peren kívül, és nagyon bevált az egész. Szerintetek jó ez a megközelítés?
A fluktuációt azt gondolom csökkenti, hogyha a dolgozók nagy része határozottan elégedett a fizetéssel, és mellette egyébként élhető a munkakörnyezet. Erről nem tudom, hogy nézegetem, nem szól a cikk, hogy most amellett hogy jó-e dolgozni, vagy csak a pénz olyan jó, de gondolom, ha meg akarják tartani azokat az embereket, akik ott dolgoznak, akkor ez egy ilyen elég erőteljes nyitásnak tűnik. Azt akartam kérdezni egyébként, azt hiszem Panyit emlegetted itt a takarított, hogy ez a fizetés emelés, vagy ez a minimum fizetés gondolom azért egy adott szakmai körre vonatkozik, tehát nem a karbantartókra meg a portásra, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Nem, mindenkire.
Szerintem a karbantartó meg ezek... igazából szerintem dolgoznak egy irodaépületbe, tehát bérlik az irodát, és hozzájár ez a személyzet. Szóval szerintem nem tudom, a recepcióstól, a kis könyvelő, a kis, nem tudom, akkor ki keresett, aki ilyen kevesebbet, a titkárnő, tehát az ilyen projektasszisztens, ami azért jó, mert ugye nyilván oda fognak menni, akik ott akar kezdeni, mert akkor ugye ez 70k minimum, akkor nem 50k-t kapsz. És akkor maradsz, tovább lész, mész tovább, és akkor igazából a fizetésed is emelkedni fog, és tényleg a fluktuációt csökkenti, illetve tovább fogod maradni, mert nem az van, hogy akkor fölveszik 50k-ért, egy év múlva, hopsz, a másik helyen már ugye van egy év tapasztalatom, ugye cégen belül 5%-os emelés, átmész máshova, megkapsz plusz 10k-t, és akkor átmegy. Tehát hogy igazából szerintem el tudják ezt húzni, és mert szerintem a kezdő oda megy, 70k-t kap, 3 évig ott marad. 3 év alatt, ha minden jó, akkor még ugye beleszokik, ott van, kap fizetésemelést, kiderül 3 év alatt, hogy mit tud. Szóval szerintem megéri. Meg jobb kedve lesz az embernek. Tehát majd Magyarországon bevezetni ezt a cég, hogy valaki nettó X valamennyit fizet, akkor oda fog menni, és ott fog maradni.
Miért nem csinálja mindenki ezt?
Profit, emberek, tudod, akik fönt vannak, kell a pénz. Hó, én vagyok a király. Mert egyébként szerintem megtehetnék. Nem azt mondom, hogy mindenki, Magyarországon sem mindenki, mert hogy nincs annyi, de ha van annyi pénze, tehát hogy nem arra mész, hogy mit a profitod x millió legyen, hanem visszarakod, jó, akkor ez megy fizetésbe, és kb. Nullából kijössz. Tehát mit tudom én, nem termel profitot a cég, minden kiadsz, minden belemegy a fizetésbe, a CEO keres, amennyi CEO-ként keres, de nincs az, hogy utána van egy ilyen még profit, amit velem tudsz mit csinálni. Például ugye van az Apple-nél is van egy csomó pénzük, amin ülnek. Se nem vettek meg semmit, se nem. Ők például, ők is meg tudnak csinálni, akkor fizetnek mindenkinek ennyit. De nem teszik, hanem ülnek a pénzen, és várják, hogy mit vesznek meg.
Uh-huh. Jó, szerintem mindenképp érdekes maga a sztori. Azt nem mondtuk el, hogy a srác a saját CEO-s fizetését vágta meg elég jelentősen, és abból osztott szét a dolgozóknak, szóval még ilyen jellegű Robin Hood szál is belekerült a sztoriba.
Bocsánat, csak itt hagyj kérdezzem meg bennit, hogy akkor, ha ezeknek a saját fizujából osztotta ezt vissza, akkor miért merült fel az, hogy ő ezzel tönkreteszi a céget? Hát nem a cégnek a tartalékait kezdte szétosztogatni, hanem a saját fizetését, ami így is, úgy is kikerült volna arra a hónapra a kasszából.
Jogos kérdés, szerintem is. Szerintem is. Abból is osztott vissza, meg szerintem a tartalékból is osztott. Tök jogos amúgy, és ezt nem fejtik ki pontosan.
És itt van a cikkben egy kérdés, hogy ennyi pénz az lustává teszi az alkalmazottakat. Csak azt nem értem, hogy miért tenni lustává, hogyha ilyen piszak jó a fizetésem, és lehet, hogy még többet is kapok, mint mennyit bárhol kínálnának nekem, akkor gondolom van érdekem, hogy itt jó munkát tegyek le az asztalra, és megtartsanak. Mert nyilván lenne egy ilyen pozícióra sok ilyen között. Én nem gondolom, hogy ha van egy jó fizető állásod, akkor te ott ellustulsz. Max, hogyha ilyen nincsen kilátásod, és így egyszerűen már nem érdekel semmi, hogy jó van, akkor ha kirúgnak, nem érdekel, itt úgyse lesz ennél jobb, aztán beleszürkülsz, vagy így megszokod azt a sok nehézséget, ami ér, akkor el tudom képzelni, hogy ellustul, vagy úgy kiég a kolléga itt. Jó, mondom, ez most csak a pénzügyi oldal az még kevés, ehhez kell egy olyan pozíció, amelyikben szeressenek dolgozni az emberek, de gondolom itt azért erősen arra játszanak, hogy ez egy jó munkakörnyezet legyen, akkor én nem is értem ezt a felmerülő kérdést itt a cikkben, hogy miért lustulnának el a kollégák ettől.
Magából indult ki az író, lehet.
Na fene tudja. Ez olyan, mint hogy valaki miért veri el az egész ötös lottó nyereményét. 10-ből 9 nullára veri 2 év alatt. Miért? Ezt senki nem tudja elképzelni. Mindenki azt mondja magára, hogy ha én nyernék, akkor biztos, hogy itt olyan befektetések lennének, hogy lölő megirigyelni az egészet.
Mert nem ők nyerik meg, aki ezt mondja. Hanem az, aki csak játszik, mert hogy legyen egy kis pénz. És ezért. És ők szerintem nem gondolnak bele abba, hogy mi van, ha nyernék 5 milliárdot. Hanem, hogy jó, esetleg 5 milliót, és akkor azt el tudja. Az 5 milliárdot nem tudja elképzelni, ezért mindent megvesz. Tehát az egyszerűbb.
Meg úgy, amikor ilyen giganyereményeket elvisznek, jellemzően sose tudjuk meg, hogy ki vitte el, és mi lett belőle. Tehát ismerünk pár kirió példát, aki így szétszórta a pénzt, meg hivalkodott vele, és aztán láttuk visszazuhanni oda, honnan indult, vagy még mélyebbre. De elképzelhető, hogy voltak, és vannak olyan lottónyertesek, akik elvisznek ilyen gigantikus összegeket, és aztán valahogy jól jönnek ki belőle, de hát nem fogjuk azt tudni. Aztán lehet, hogy nincs, csak mondom, hogy én nem korlátozott a tudásomat.
Meg országfüggő. Országfüggő, mert valamelyik országban bejelenti hivatalosan, hogy hello, én nyertem. Aztán az USA-ba is, meg egy Kanadába is, azt hiszem. De most kötelező. Ebben nem vagyok biztos. Nem kötelező, hanem csak valaki azt mondják, hogy nyert. Nem tudom, de volt, hogy így kiált valaki, hogy hello, megnyertem.
Mondjuk most, hogy mondod, hogy az amerikai filmben csomószor látjuk, hogy ilyen óriási csekkeket adnak át, mármint úgy, hogy szó szerint óriási jelképes csekkeket, szóval gondolom ott van ennek hagyománya, hogy akkor azért mutassuk már meg, amink van.
Aha, tényleg.
Úgy még itt a cikk kapcsán egy nagyon fontos dolog mellett ne menjünk el, hogy itt a cikk is megemlíti, meg a képen is látszik, hogy ez a csávó szakasztott Jézus dizájnnal rendelkezik, ugyanaz a haj meg szakász érkezett. De nagyon brutál. És az a poén, hogy ránéztem a képre, és ez volt az első gondolat nekem is, ami eszembe jutott, és legörgetem, és akkor láttam, hogy ezt a cikkben is kiemelik, hogy úgy néz ki, mint Jézus, de amúgy nem ilyen vallási fanatikus, hanem egy ilyen cégnek a CEO-ja. Szóval...
Igen.
Durva.
Érdek. És 35 éves csak a faszi, úgyhogy...
Krisztusi korban.
Fiatal. Hát épp, hogy túl rajta. Igen, a krisztusi koron. Oké, utolsó pénzkérdés és pénztéma. Ingyenes lett a tömegközlekedés Luxemburgban. Itt szólunk ehhez.
Szerintem nagyon jó ötlet.
Ott már nem jártam volna így, mint a BKK mobiljeggyel.
Nekem az első kérdés, ami felmerül, az, hogy Luxemburgban nem tök mindegy, akár minden is lehetne ingyenes, mert az egy olyan ország, mint Monte Carlo. körülbelül egy adóparadicsom, igazából csak multimilliárdosak laknak, egy-két kivételtől eltekintve. Szóval, hogy itt arról van szó, hogy kiszámolták, és környezettudatosság, és menjen mindenki tömegközlekedésre, és ezt szeretnék elősegíteni, és ezt az intézkedés, ezzel az intézkedéssel motiválni az embereket, vagy inkább csak az van benne, hogy hát ezzel nem akarnak szórakozni, menjen mindenki ingyen. Még egy fontos dolog, és akkor ez csak így zárójel, hogy amikor kim voltunk Nizzában, akkor ott a környéken, ugye hát Franciaországnak a déli része, ugye a Riviera, drága minden, mint a fene, kivéve a tömegközlekedés, tehát ilyen 1 euróért ugrottunk át Cannesba is, meg Monte Carlóba is, és hogy nem az van-e, hogy igazából tényleg minimális összeg jön be mondjuk a Luxemburgba is tömegközlekedésből, akkor inkább nem szórakoznak ezzel, hanem csináljuk ingyen. Mit szóltok ez?
Lehet, hogy ez is, mert csökkentették, mert most miért legyen 1 euró? Tehát, hogy akkor nem fizet, akkor nem kell ezzel foglalkozni. Tehát, hogy akkor nem kell fenntartani azt a hátsó részt, és igazából spórolnak egy kicsit, nyilván ki kell fizetni, de hogy ott van.
Igen, meg én most amúgy az jutott még eszembe, hogy ugye lehet, hogy ugye Luxemburg kalibai ország ezt könnyebben meg tudja ugrani, mert ugye megvan a megfelelő pénzügyi háttér, és ez azért egy nagyon pici ország. Szóval feltételezem, egy ilyen USA méretű, bazi nagy félkontinenst elfoglaló országban nehezebb egy ingyenes tömegközlekedést fenntartani, mint egy ilyen pénzügyileg elég jó helyzetben lévő, de egyébként nagyon kis területű államban, ahol nem tudom, hogy mekkora a közlekedési hálózat, de nyilván arányosan kisebb is. Szóval, hogy itt minden adott ahhoz, hogy ezt meglépjék. Szóval szerintem nem véletlen, hogy egy Luxemburgban történt meg ez elsőként. És hogy szerintetek ez egy nagyobb állam is be tudná húzni akkor, hogyha megfelelő anyagi hátterem, vagy mi lenne az az anyagi háttér, és elérhető-e, hogy ezt egy akár egy ilyen USA méretű, Oroszországot meg sem említem, méretű ország ezt be akarna játszani?
Hadd mondjam el, hogy nem olvastam erről a cikket, valahogy ez nekem kimaradt, de hogy itt arról van szó, hogy Luxemburgon belül a helyi tömegközlekedés ingyenes, ugye?
Igen.
Tehát nem az van, hogy Luxemburgból indulok egyébként a transzszibériai vasútvonalon keresztül Pekingbe, akkor az is ingyenes, gondolom nem.
Bocsánat, felolvasok két mondatot erről. A világ országai közül elsőként luxemburgi nagyhercegség egész területén teljesen ingyenessé vált vasárnaptól a tömegközlekedés. Az ingyenesség a vonatokra, a buszokra, a villamosokra egyaránt vonatkozik az ország egész területén.
Jó, de hát mekkora területed?
Ezért mondom, hogy ez, tehát igen, ez azon belül.
Jó, én azt hittem csak van a Luxemburg város, és aztán vannak még kis falvak, azt hittem csak a városon belül. De igazából Budapesten is, ugye meg tudnád csinálni, mert most is veszteséges, tehát most nyilván van jegybevétel, de azt is le lehetne nyelni. Csak igazából az a kérdés, hogy honnan pótlod? Mert a Budapestnek nincs akkora költségvetése, hogy ebből ugye ki tudja fizetni. Így is ugye az állam pumpál bele. És hogyha az állam belerakja, akkor igazából az már a szegediek pénze is, nem csak budapesti. De az is így van, hogy ugye azt viszont ugye annyira tehát nem budapesti költségvetést kéne, hanem Budapest és Pest megye. Mert szerintem onnan jár, tehát Pest megyéből is használják és bejárnak, tehát hogy azért ugye az egész országra megcsinálod, akkor ugye mindenki használhat mindenhol. Nem tudom. Egyébként meg ahogy mennyire lenne a mennyire használnák többen például Budapesten a tömegközlekedést, akkor ingyenes lenne. Mert aki most használja, azt most is használni fogja. Aki nem, az egyszer, tehát nem szignifikánsan lenne több. Egy-két ember letten és felszállna, mint olyan metróra vagy valami. De az egyszer-kétszer szerintem pont úgy kifizeti ezt az egy-két jegyet. Szóval nem tudom, hogy mennyire növekedne. Akkor, hogyha a bevárosban nem lehet behajtani és letiltanák az egészet, akkor jobban kezdene értelme lenni az egésznek, hogy ingyenes legyen, hogy eljuss.
Oké, közben megnéztem, hogy mekkora Luxemburg, 2600 négyzetkilométer körülbelül. Most ez, én mondjuk nem tudom elképzelni, ez pontosan mekkora, de ha azt mondjuk, hogy majdnem pontosan akkora, mint Nógrád megye, akkor könnyebb elképzelni. Szóval ez nem annyira kicsi, mint én gondoltam. Úgyhogy ott azért nyilván lehet vonat.
Igen. Akkor... De ha több pénzed van, akkor jobban tudod azt menedzselni meg pénzt.
Világos, csak azt mondom, hogy ez nem annyi, hogy mit tudom én. Tehát nem egy Monaco nagyságú, hanem azért ja, nem, nem nagyobb.
Meg egy Liechtenstein.
Igen. Egyébként az közben itt a Pest megye, tudjátok mekkora? Az háromszor akkora, mint Luxemburg. Tehát mondjuk az nem jó példa. Vagy nem jó összehasonlítás. Egész Pest megyében ingyen lenne a tömegközlekedés, ezt úgy tudnám értékelni. És ebben nincs benne Budapest amúgy, tehát Budapest nyilván még adhoz. Kizárólag Pest megye BP-nél. Jó.
Valami azt sugja, hogy Magyarországon azért nem holnap fogják ezt bevezetni.
Hanem holnap után. A Vitézi Dávid.
De valamelyik kisváros, azt hiszem, Magyarországon, nem tudom, egy Pécs, vagy nem tudom, Szeged, valaki ezzel... Jó, hogy valaki
na,
volt...
Na kanadai.
Hogy, Kanada, igen, hogy ingyenessé akarta tenni, de nem emlékszem már, vagy nem tudom, de szerintem jó.
Nem Hódmezővásárhely?
Nem tudom, nem emlékszem.
De szerintem igen, mert ott van az ellenzéki polgármester, a nem tudom, hogy hívják, elfelejtettem a nevét.
Sok nevű ki, a tényleg.
És ott, lehet, ott volt erről szó.
Aztán végül nem, mert nem úgy jött össze.
Igen, Márki-Zay Péter.
Igen, tehát hogy tudom, hogy hülye hangzik, de szerintem vidéken azért nem éri meg, mert szerintem ott kevésbé használják, mert jó, nyilván használják a tömegközlekedést. De akkor pont ezért éri meg, hogy annak a néhánynak ingyen fenntartod, egy páran használják. De Budapesten sokkal többen használják.
De ez nem annyira kisváros.
Jó, de nem, de ott mindenkinek van kocsival, mindenki kocsival, meg biciklivel. Kb. Vidéken. Tehát ha nincsen annyira tömegközlekedés, mondjuk nem tudom mennyire van.
Nem tudom, Mezőkövesden az 20 ezres város, és alig-alig van városon belüli tömegközlekedés. Hódmezővásárhely egy ilyen 40 ezres város, 44 ezres 2017-es adatok alapján, az azért, ott azért kéne legyen.
Mennyi van, meddig? Fél óránként, érted, akkor már beszállsz a kocsiba, nem várt fél órát egy buszra. Valószínűleg a gyerekek eljutnak a busszal A-ból B-be, és a suliba, és utána vissza, mert akkor pont akkor jön a busz, de hogy...
Uh-huh.
Nem tudom. Tehát, hogy ingyenessé teheted, de hogy akkor lehet, hogy nem használja attól több. Ugye itt az lenne a lényeg, hogy ne a kocsit használd, hanem a tömegközlekedést, és csökkentenés jobban. És Budapesten lezárnád a körúton belül, bár igazából ott már gyalog is minden elérhető. Azt nézem, hogy A-ból B-be. Tehát, mint a Blaháról le lehet sétálni a hídig, meg a Dunapartig. Időbe telik, de...
De melyik hídig?
Hídig, hát az Erzsébet.
Bármelyik hídig.
Ja, egyébként jó, igen, hát igen, egy fél óra ott vagy. Tehát, én
a Blaháról amúgy három híd ugyanolyan messze van, nem? Hát a BMW-nél a Petőfi, vagy Szabadság, vagy melyik van ott? Aztán az Erzsébet ott vég a Rákóczi,
az
meg ott
van.
A Margit híd.
A Margit híd meg a Petőfi azért messzebb van. De hát mindegy, én azért sétálva tettem meg a Blaháig az utat az éjszakaihoz.
Hogy kár, hogy lecsengett ez a polgármester választás, mert egy program már elkezd körvonalazódni így hármunk részéről, úgy érzem. Tömegközlekedés megreformálása.
Hát, jó, de ez tényleg nagyon sok pénz van ott. Mármint, hogy nagyon sok pénz kell. Csak nem tudom, mennyi az arány, mert mit tudom, az jegybevétel 1, az egész költség 10, akkor ugye az elhanyagolható. Csak ha így már mit tudom, fele-fele, akkor már el kell gondolkozni, hogy jó, akkor nem lehet ingyenes. De szerintem simán lehetne olcsóbb. Tehát, hogy nem tudom, vagy valaki. Például most ugye azt hiszem a munkakeresőknek ingyenes. Tehát az is egy tök jó lépés. Mert van egy-kettő, legalább jusson el, lesz munkája. Igen.
Igen.
Be vagy jelentve munkakeresőnek, akkor ingyen használhatod a BKV-t. Kapsz egy papírt, felmutatod az ellenőrnek, és mehetsz. És az tök jó ötlet, mert ugye el kell jutnod az állásinterjúra. Akkor legalább azért nem kell. Egyébként otthon ülsz, mert valószínűleg nem is sehova. És akkor utána már van pénzed, és ki tudod fizetni.
Ez nagyon jó, erről nem hallottam. Ez tök jó,
hogy januártól.
Jó, előző alkalommal, hogyha ezt befejeztük, szerintem ezt
kitoltuk
az infókat, amiket gondoltunk. Ígértük, hogy a munkai meeting tapasztalatokról beszélgettünk még egy kicsit. Elsősorban a Dick and Harry blog apropóján,
hogy azt az Derek előzős... Harry.
Akkor mivel keverem? Van valami Dick... Derek és Harry egyébként igazad van, de akkor mivel keverem? Van Rick and Morty, az megint más, és akkor biztos van valami Dick and Johnny. Nem tudom, mivel kevertem. Azt egyébként az előző show notes-ba beleraktam, úgyhogy az most itt nem fog szerepelni, de nagyon-nagyon jól leírta azt a helyzetet, amivel főleg a nagyvállalatok, vagy mondjuk a középvállalatok küzdenek egy-egy meeting kapcsán. Nálatok hogy megy ez?
Panyi, Kanadában jobb a helyzet?
Ez tényleg, ez engem is érdekel.
Nem tudom, igazából én szerintem nem veszek részt annyi meetingen. Mármint, hogy vannak ilyen, tehát hogy olyan meetingről beszélünk, ami nem ilyen scrum meeting, meg ilyen meeting, vagy...
Ez a bármilyen meetingről.
Alapvetően nem scrum meetingre gondolunk, meg daily stand-up, meg retro, meg ezek, mert ezek úgy megvan a kerete, úgy nagyon nem lehet eltérni.
Hát, el lehet térni, mert volt a kis stand-up, ami 10 perc, és igazából egy órás stand-up lett, de ott, hogy az...
Ide én is betagozódik, azért mondom, hogy bármilyen meeting lehet, mert mi bármilyen rám mondjuk, hogy mondjuk scrum meeting, vagy stand-up, az úgyis egy ilyen konvencionális meeting lesz a végére, amelyik vagy fél óra, vagy inkább egy óra, hogyha olyan, vagy akkor is összeülünk, ha nincsen senkinek mondani valója, és nem is mondunk el semmit. Szóval mi bármilyen meetingből tudunk klasszikus meetinget csinálni.
a scrumos meetingek az negyed, nem mint negyed óra, de vagyunk tényleg 30-an vagy 20-an a csapatban vagy valami. Tehát az kell. Nincsen naponta, mert annak nálunk semmi értelme a projektem. Egy nap alatt nem tudsz olyan jól haladni. Tehát egy, nem olyan produktumot csinálunk, hogy egy nap alatt 6 feature-t beleraktál. Valamikor szerintem 3 hétig azt mondom, hogy ugyanazon dolgozom.
De akkor hogy van 2 hetes sprint?
3 hetes van nálunk.
Ja.
Úgy
könnyű.
Igen, úgy könnyű. És hogy igazából lehet, hogy 2 hétig azt mondod, hogy azon dolgozol, mert ráadásul úgymond valamikor egy projekten én vagyok az egyetlen rádiós szakember, tehát hogy most belemehetnék részletesen, hogy mi a problémám, de a többiek ugyanúgy nem tudnak nekem segíteni abban, tehát azt majd megkérdezem a szakértőket a másik vonalon. A többi projekt meetingem pedig, tehát hogy vannak ilyen projektes weekly meetingek a PM-mel, mert a fejlesztés és a PM az más, hogy ő is azért képbe akar lenni, hogy a customer felel mit kell mondani, azok szerintem tök jó meg vannak tartva, meg valamikor az elején meg se hívnak rá. Amikor a végén már ugye a vége felé úgy látszik, akkor kezdenek az ilyenekre meghívni. A többit azt elrejtik előlem. Szóval igazából itt nem érzem azt, hogy felesleges meetingek lennének. Szóval nem. Magyarországon lehet, hogy egy kicsit több volt, de ott is ott minimális volt, mert ott kevesebben voltunk, ott felálltunk, hello, megbeszéltük és mentünk tovább. Szóval csak ilyen bejelentések voltak, nem tudom, town hall meetingek vagy valami.
Egyébként mi is igyekszünk arra figyelni, hogy ne legyenek ilyenek, de mindig vannak. Tehát ez a tipikus, hogy akkor egy ember késik, vagy kettő később jönnek, akkor ők gyorsan megbeszélik, hogy amúgy ez a túrorudi, ez most kicsit rossz egyébként a büfében, de jaj, bocsánat, már elkezdtétek, akkor igen, miről volt szó? Akkor a PM azt mondja, hogy a Scrum Master meg, jaj, igen, de azt nem úgy kéne, de most te mondod meg, hát én vagyok a PM. És akkor megy ez a húzavona, akkor megcsináltad, Feri? Ja, hát nem tudtam, hogy nekem kell, de ki volt osztva a nevedre? Ó, basszus, nem értem rá. Tehát ugye ez a tipikus minden, fél órát tudnék róla beszélni, hogy akkor mi a tipikus forgatókönyv. Nyilván nem ez a tipikus forgatókönyv, hanem ha minden összejön, akkor körülbelül így néz neki egy meeting. És akkor ebből vannak szemek, meg ilyen gyöngyszemek egyesével szépen. Minden alkalommal mondjuk egy-egy. Nálunk egyébként ezzel próbálunk azzal változtatni, hogy így ugye, meeting kultúra, meg ne hívjál meg annyi embert, meg minimális résztvevő számmal operálj, de azért hát nem állunk jól, na.
Hát akkor ez tényleg elég általánosnak tűnik, főleg az volt a legnagyobb gyanú, hogy ebben a blogbejegyzésben, ezt többen is mondtuk, hogy úgy vannak leírva ezek a aranyköpések, mint hogyha nálunk egy cégen belül körbe sétált volna egy-két meetingen a kedves író, mert amikor az egyik architekt kolléga mutatta ezt a bejegyzést, és pont egy meetingen ültünk, és vártunk valakit, és a meetingnek a végére az itt felsorolt pontoknak a felét az sikerült produkálni, tényleg az, hogy ott ülünk, na akkor hol van, akkor hívjuk fel, most te hívod, én hívom, ide fog jönni, nem fog jönni, szállógéret, ne csesszük szét a szkópot, mert minden 5. percben már máshol jártunk, mint ahonnan elindultunk, és már onnan indultunk, azt sem tartott már éppen a szkóba. És a kedvencem, azt nem tudom, hogy nálatok mennyire jellemző, de amikor kapsz egy meeting meghívót, egy címmel, ami nem mond sokat, leírás meg nincs benne, és így közöd nincs, mi van, csak odamész, és így próbálod kitalálni közben, hogy amúgy itt most mi történik, vagy mit akarnak mondani, és aki szervezte, az meg elkésik. Ott vagy a másik kollégával, aki szintén ugyanúgy jött, hogy nem tudja, hogy miért van ott, mert ő csak a címet olvasta, és hogy berántották minden szó nélkül, de aki bárki tudna róla valamit, az meg nem jön. Úgyhogy ilyenbe is futottunk már bele.
Én ezeket könnyen megúszom, én ezekre nem megyek el, ahol nincs meg, hogy pontosan miről lesz szó.
Hát mondjuk egyébként itt hallottam, az egyik architekt kolléga mondta, hogy körül fog küldeni levelet, hogy minek kell teljesülnie ahhoz, hogy elmenjen egy megbeszélésem, mert ő ezt nem fogja többet játszani, mert így is elég dolga van, anélkül, hogy ilyen idő elszöszmetelésekre fordítaná az erőforrást.
Tök jó hozzáállás, mármint hogy így leírja, hogy mi. Mert ez olyan, mint hogy a haverok, ha elhívnak valahol, főjöv, eljössz, hova, mikor, merre, mit csinálni, miért. Tehát, hogy ezeket megkérdezed, csak most munkahelyen érted, kapsz egy ilyet, akkor... Tehát én is kaptam már ilyet, és így nem értettem, hogy mi van, és megkérdeztem. És utána, ja, bocs, nem neked ment. És akkor... Ilyen is volt, vagy elmagyarázták, hogy hello, részt kell venne, csak ők hamarabb küldt el a meghívót, hogy ezen a projekten vagyok, mint valaki elmondta volna, hogy ezen a projekten vagyok. Ilyen is volt. Tehát, hogy hamarabb döntötték el, mint én tudok. De meg ilyenkor el kell menni. Nálunk ennyire nincs az elején, tehát általában el szoktuk kezdeni. Akkor, ha esetleg fel kell hívni valakit valami jól messze, akkor van egy ilyen, hogy akkor hallasz, nem hallasz, stb., de egyébként általában időben elkezdjük. Oda van, megkérdezzük ilyen kis csicset, hello, minden jó, rendben van, milyen az idő, szép az idő, aztán utána neki kezdünk, szóval nem nagyon húzzuk. És igazából nem szoktak mindent. Én is csak azért megyek el a meetingre, hogy tehát, hogy ha tudom, hogy semmi értelme oda mennem, akkor nem megyek el, és akkor ennyi. Küldtem egy e-mailt, hogy minden rendben van, vagy valami, vagy elmegyek azért, mert akkor végre meeting, és nem kell dolgoznom. Tehát, hogy ilyen is van.
Hát még én azt tapasztaltam, hogy a résztvevők száma a meetingen egyébként fordítottan arányos azzal, hogy mekkora előrehaladás lesz abban a témában, amiről a meeting szólna. Mert azért, nem tudom, 5-6 fő fölött már ritka az, hogy olyan hűde produktív lenne a történet, mert akkor tényleg a scope az megy ki az ablakon azonnal, és mindenről lesz szó, és mindenki hozzáteszi a gondolatait, hogy azért 3 mondatot mondjon, hogy tűnjön fel valakinek, hogy ott volt, de nem olvasta el azt a memót, amit korábban küldtek, és egyébként nem is tudja, hogy hol tart az egész, csak őt valamiért meghívták, és azért már csak hozzászól. És akkor, de akkor mondd már légy, mi volt az előző meetingen, és akkor a fél óra azzal telik, hogy elmondjuk, hogy mi volt az előző 1 órás meetingen, és akkor már rendek is lement a fele. Illetve volt egy olyan, az egy 4 órás workshop volt, amin szerintem olyan 15-20 résztvevő volt, és egyébként, ezt nem túlzás, tényleg nem viccelek, 2 órán keresztül körülbelül 4-5 ember azon vitatkozott, hogy akkor most miről kéne beszélni. Mindig ugye valaki megszólalt, akkor a másik azon rápította, hogy nem, most nem erről van szó, most nem scope, most erről beszéljünk, ő mondott valamit, erre a másik válaszolt, de nem az a scope, hanem ez a scope. ott volt olyan, aki így felállt és kiment, mert azt mondta, hogy jó, akkor ezt így nem szeretné tovább folytatni. Én végig szenvedtem, de az katasztrofális volt, tehát szerintem az volt a leghaszontalanabb 4 óra, amit a cégnél töltöttem. Ezek azok, amikor már én érzem magam pofátlannak, hogy erre a 4 órára kapok fizetést, mert csak ott ülök, nézek ki a fejemből, és így semmi hasznot nem hagytok senkinek, csak a széndioxidot termelem.
És amikor összeszámolod a fizetéseket, akik ott ülnek?
Na, ilyet viszont, ez tök jó, ilyet szerettünk volna amúgy csinálni, hogy ha legalább 4 ember van a meeting roomban, akkor írják, akkor legyen egy ilyen board, vagy mit tudom én, egy ilyen automatikus digitális kijelző, ami kiírja az összfizetést. Nem csináltuk meg természetesen, egy csomó ilyen munkajogi aggája van. De mondjuk, ha 4 ember vagytok, akkor már úgy lehet sejteni, hogy tehát abban már nem lehet visszaszámolni a fizetéseket.
De igazából ugye a főnöknek a lényeg, mert ugye vagy a PM meg ugye tudja, hogy ki mennyi fizetéssel rendelkezik, és látja, hogy ennyit elbasztunk meetingre.
Nálunk nem tudja a PM.
Nem tudja?
Nem.
Ki tudja?
A szakmai vezető.
Ja, de hát mondjuk, igazából nem tudom, mert ugye akkor kérdés, akkor aki a pénzügyekkel felügyel, annak tudnia kéne, hogy ugye mennyit égetnek el órabérbe.
Nem tudja. Csak a külsősöket rekkeljük nálunk. Nyilván a külsősöknek az órabérét pontosan tudja, de aki belsős, annak nem.
De miért? Mármint,
megigényli, és hogyha tudja adni a szakmai vezető egyenlő erőforrásgazda, uh-huh, akkor adja, ha nem tudja, akkor nem adja, és akkor ott van mindenféle lehetőség, hogy projektprioritások, bevon-e külsőst, és a többi, budget kérdések.
Jó, de akkor a PM honnan tudja, hogy mennyi budgetje van, ha kér egy embert?
A saját budgetjét ismeri, de hogyha belsőst kér, az neki 0 forintba kerül, akkor így mondom.
Ja, értem, jó, okés. De nyilván nem kerül 0 forintba, de...
A valóságban nyilván nem.
De akkor így kezelik, hogy az 0.
De az amúgy nálunk is, illetve a belső erőforrást, azt így elég sokan így öntik ki az ablakon, mert az ilyen ingyen munka az ő szempontjukból. Csak hát az ugye, gondolom, céges mérő meg nehéz kimutatni, hogy akkor most ez a, mondjuk olyan 6 embernek ez a 2 órája is így teljesen fölösleges volt, és az mennyibe került, mert ugye nekik semmibe.
Igen, így van. Meg hát a PM-ek jobban szeretnek belsősökkel dolgozni a leggyakrabban, és akkor rögtön egy kis csillagot teszek is a mondandó mellé, hogy akkor, hogyha egyébként meglévő rendszerekkel kell dolgozni, ha mondjuk teljesen új fejlesztendők vannak, akkor néha jobb egy nagyon profi külsős, mert az több mindent látott sok esetben, és hatékonyabban tud működni. Bár akkor is jó, hogyha van a projekten belsős, mert az ugye tudja a belsős ügyeket intézni, meg tudja, hogy kell elintézni egy blöd dolgot, mondok, jogosultságot, vagy valami hasonlót. Jó. Van egyébként olyan jó best practice-etek, hogy hogyan lehet egy jó meetinget megtartani, ami hatékony, gyors, célra vezető.
Nem írod ki.
Mármint, hogy
először egy 6-szor fel kell tenned, hogy ezt érdemesen meetinget kiírni. Vagy fölállsz, odamész, megbeszéled az adott emberrel, fölállsz, átmész a másikhoz, akit esetleg érint, vagy érted? Tehát, hogy tegyük fel, hogy vagy négyen keletek a meetingre, először megkérdezed egyesével, és ha valóban ki kell írni a meetinget, akkor kiírod, hogy összehozni az embereket. De a legtöbbször kb. Az van, hogy oda megy, aki kiírta a meetinget, egyesével megkérdezze az embereket, majd elengedi őket.
Jogos, jogos.
Ilyen interakció nincsen a meghívott emberek között, csak akihez mész.
De ha mindenképp kell meghívó, akkor milyen best practice-ek vannak? Én például olyanokkal operálok, amikor nem felejtem el, hogy az elején elmondom, hogy akkor ennek a meetingnek az a célja, hogy azért jöttünk össze, hogy és azt szeretnénk elérni, hogy. És a végén egy ilyen output, és akkor mindenki szem előtt tudja tartani. És amikor azt mondja valaki, hogy ez scope, nem scope, stb., amit a Laci az előbb mondott, és nem tudom, veszekedés lett belőle, hogy akkor most mi van, az könnyű ezzel kezelni szerintem, mert a meetingnek az organizer, ahogy mondják ezt magyarul, a szervezője, az azt mondja, hogy gyerekek, ez nem ebbe az irányba megyünk, hanem abba. És akkor viszont mindenkinek egyértelmű, hogy melyik irányból fog kijönni az az output, amit egyébként el szeretnénk érni. Tehát mit tudom én, lehet ez egy doksi, nem úgy output, hogy akkor most azt kell kihozni, hogy $2 fogunk fizetni fecónak, és akkor ezt kell kihozni valahogy, hanem általában egy dokumentumot szeretnénk lerakni, ami tartalmazza azt, hogy nem tudom, architekturálisan a blablabla.
Oké, de ugye részben célkitűzés, meg ha jól hallunk ebből, hogy ugye a szervező azért egy ilyen, nem tudom, orkesztrátor vagy mediátor szerepet is játszik, hogy azért úgy oda csapjon, hogyha valakire lehet érni a témától, de nem szokott az veletek előfordulni, hogy mondjuk van egy szervező, aki még úgy próbálná is ezt így facilitálni, ezt az egész történetet, de mondjuk van ott egy vagy két kolléga, aki szintén nagyon erélyes, és akkor aki a hangosabb, arra megyünk, vagy aztán utána szenvedélyes viták alakulnak ki mondjuk architekturális kérdésekben, vagy egy adott feladat megvalósítása kapcsán, akkor ott nem mindig egyszerű ott rendet tenni, hogy ilyenben nektek volt a tapasztalat, mert én nem szerveztem egyébként meetinget, mert én még kicsi vagyok ahhoz, én inkább részt vettem rajtuk, és így láttam, hogy ki az, aki jobban tudja kezelni a meetingeknek a keretét, ki az, aki kevésbé jól, de hogy nektek van-e az ilyen jellegű problémákra valami practice tarsolyban?
Nekem a legextrémebb az volt, amikor majdnem kiküldtem egy embert meetingről. Akkor saját beosztottam volt, de nem kellett végül kiküldeni, mondtam, hogy nem mondom a nevet, mert egyébként kollégák is hallgatnak, hogy XY, figyelj, most akkor nem erről van szó, ez volt az első, és akkor utána még egyszer előadt, és akkor nem tudom, a harmadik alkalommal, ugyanazon a meetingen a harmadik alkalommal, hogy jó, XY, akkor most vagy elfogadod, hogy ez a meeting célja, és nem akadékoskodsz, vagy menjél ki. És akkor így onnantól kezdve nem csinálta
azt a akadékoskodást.
Kimehetett volna egyébként. És őszintén nem is haragudtam volna, meg így tök normálisan kértem meg. Tehát nem az volt, hogy akkor menjél ki, és sárga lap, és akkor a bónusz az ugrik, tehát nem ilyen hangsúlyjal mondtam, hanem teljesen normális, és valahogy utána rendbe jött. Ez a legextrémebb volt, és tök sok normális meetingen volt ezzel a kollégával is, meg másokkal is, de talán ez volt a legextrémebb. És ez sem extrém egyébként, hiszen mi simán ki lehetne vágni valakit, meg mit tudom én. Tehát...
Meg el is mehet. Tehát nálunk van, hogy bejön valaki a felénél, egy 5 perc múlva mennyi volt a része, megkérdeztük valamiről, hello, ennyi.
Oké, de az tök rendben van.
Igen, de ez is jó, és most egyébként ő is meg arról beszélt, amiről nem kellett volna, másról nem tudott, akkor igazából miért van ott? Tehát, hogy akkor ugyanúgy elmehet. Mondjuk, ha kell információ átadás, de nem tudom. Itt egész jól mennek, én tényleg itt valahogy így nem veszek részt rossz meetingeken. De majd, ha lesz, akkor szólok.
De te full mérnöki csapatban dolgozol, vagy nem?
De, igen, és ott nincsen annyira olyan, hogy így elmenne. De vannak ilyen projektmeetingek is, de ott is igazából, mondom, néha ott is felállhatnék én, mert semmi nincsen, de én kíváncsi vagyok, hogy a többiek hogyan haladnak. Talán tudok valami újat, egyrészt ugye új emberekitől mit lehet kérdezni, tehát én azért szoktam ott figyelni. Még akkor is csak annyit mondok, hogy igen, minden rendben van az én projektemmel, és akkor kérdeznek valamit, de meg az, hogy lássanak, néha azért is bemegyek, hogy lássanak, hogy igen, élek még, dolgozok. Tehát kell ez a face-to-face kontakt, de ilyen nem volt olyan meetingem, hogy úristen, az első 5 percben, hogy én ezen mérülök itt.
Uh-huh. Oké, ha már face-to-face kontakt. Van egy olyan történés itt a világban, nem tudom, szerintem már több mint egy hete volt, hogy valahol Amerikában, talán a nyugati részen lecsuktak valakit azért, mert Runkeeperrel egy gyilkosság helyszínén trekkelt, hagyok időt megemészteni. Tehát még egyszer, volt egy gyilkosság, nem volt gyanúsított, lekérték a cellainfókat és a GPS infókat ilyen Google-es adatbázisból. Azt most pontosan nem tudom, hogy ezt hogy tehetik meg, de valamilyen bírói jogrend, meg eljárásrend alapján ezt megtették, és megtehették, és az látszott, hogy XY háromszor biciklizett a kérdéses idő intervallumban azon a ház környékén, vagy annak a háznak a környékén. Hát egy teljesen sima edzés volt, mint hogy kimentek biciklizni, nem tudom, Margit-sziget felé, vagy mondjuk kevésbé a Margit-sziget felé, de nem tudom, milyen torontói, vagy montreáli helyi Central Perk mellett, meg a felé.
Form 1-es pályán,
ez a jó biciklisztet, van, nem?
Igen, park, igen.
Na mindegy, szóval teljesen irreális volt, tök random módon került oda, és aztán tisztázni tudta magát a srác, de ügyvédet kellett fogadnia, ténylegesen lecsukták, vagy legalábbis rabosították, vagy nem tudom mi az, hogy nevezik ezt Amerikában, tehát ilyen fogdába került, és konkrétan ügyvédi eljárással tudták bizonyítani, hogy igen, ott volt a telefonja, valóban ott biciklizett, de azért nem ő ölte meg azt az ember. És hogy azért hoztam be ezt a témát, egy csak még három mondat, hogy ugye sokan mondják, hogy nyugodtan trekkeljék, hát nincsenek titkaim, meg nézheti az Apple is, a Google is, a Huawei is, hogy akkor én hol járok, de hát azért itt a mellékelt ábra, hogy azért vissza lehet ezzel élni, és nem mi gondolom, hogy ez egy ilyen óriási korszakos élmény volt ennek a srácnak, amikor napokig vagy hetekig, azt nem tudom pontosan mennyi ideig tartott, de hogy ügyvédi eljárást folytattak ellene, vagy bírósági eljárást.
De amúgy én azt nem értem az egészben, tényleg ott van az adatvédelmnek az aggája, de nekem még első körben az villant be, hogy a szözbe tudott ő egy komoly gyanúsítottá válni már a nyomozási szakaszban egyáltalán, hogy melyik az a nyomozó, amelyik elhiszi, hogy van olyan utolsó féleszű gyilkos, amelyik fitness trackinggel megy ölni, tehát hogy szeretné rögzíteni a késeléssel leadott kalóriákat, vagy itt mi lett volna a logika, tehát ez egyáltalán nem életszerű, hogy lenne akkor a barom, hogy trekkeli, hogy megöl valakit, és ez nem szúrt a szemet senkinek, vagy van valami, amit nem vettem figyelme, mert belenéztem a cikkbe, de én ezt látom, amit Isti is elmondott, hogy ott arra tekergetett a bringával, lekérték a futós alkalmazásból az adatait, és hát pont ott volt, mert biztos trekkelte a gyilkosságot, de most really, én nekem ez fura, hogy ez ilyen messzire el tudott jutni. Azt, hogy mondjuk beviszik éjszakára, és akkor megnézik, hogy jaj, jó van, akkor ilyen trekkelős alkalmazásról ott bringázott, jól van, de hogy mi a szösz miatt tűnt ő valid gyanúsítottnak? Nekem ez nem esik.
Nem volt
segítsetek
más.
Ki. Ja, hogy jó lesz ő is.
Meg egyébként ezzel el tudsz rejtőzni, tehát, hogy jó, én csak trekkeltem, meg bicikliztem, de igazából lett volna ide közben megölni. Itt azt kellett volna megnézni, hogy ez az első alkalom, hogy arra biciklizik, ott trekkel, mert érted, minden héten arra biciklizel, mint én egy éven keresztül, akkor valószínűleg nem vagy. Az, hogy ilyen 5 hét alatt fel lehet építeni azt, hogy jó, akkor én, hogy azt az álcát, hogy te ott arra biciklizel mindig, meg ott laksz. Mármint, hogy, tehát, hogy az megoldható. Szóval nyilván, de én se az elsők között. Ilyen megfigyelés, nézzük meg, stb., de nem. A trekkelésre ehhez még, ugye nekem még anno, amikor ezek bejöttek, akkor a hírek bekerült be az, hogy az amerikai katonáknak tiltották meg az, hogy ilyen trekkelős appot használjanak a bázisokon, mert általában a bázis körül szépen meg a bázison belül futottak, és hát az ugye megjelent, hogy hol futnak, és meg volt, hogy akkor meddig tart a bázis, vagy ilyen infókat lehetett, és ezért lett letiltva.
Érdekes. A Hack és Lángos podcastben hallottam egy nagyon hasonló sztorit ehhez. Ott meg az volt a megfejtés, hogy nem rezetelte le a saját, talán androidos telefonját a userünk, és még ott maradt valahogy rajta az accountja. És az új tulajdonos vett részt valamilyen bűntényben, viszont még az előző tulajdonosnak a Gmail-es accountjához mentek a location adatok, és így lett megtalálva. Ez egy másik sztori, de nagyon hasonló ehhez bizonyos szempontból. Úgyhogy ebből meg mi a tanulság? Normális
törőjjel
kell csinálni, mielőtt továbbadod a telefont. Panyi, voltál korcsolyázni végre valahára?
Hát nem azt mondanám, hogy végre valahára, szerintem ez volt a negyedik ebbe a szezonban. Hamarabb is el lehetett volna kezdeni, de neki mentem, jó volt. Igazából a problémám még mindig az, hogy nincsen korcsolyám Kanadába.
Mert Magyarországon most, nem tudsz korcsolyázni.
Nem tudok. De egyébként nem tudok. Tehát ugye az egyik kanadai kollégám mondta az, hogy hát eljön korizni, de ő nem tud igazán korizni. Tudod, ez a nem tud korizni, ez azt jelenti ezt Magyarországon. Ne, magáról, hogy eljön, de hát, hogy nem nagyon tud korizni, és akkor ez Magyarországon, ha nem nagyon tud korizni, az azt jelenti, hogy hát egyszer-kétszer volt a lábán, és akkor tudod, hogy talán tudja lökni magát, és nem esik el. Na már most kb. Úgy korcsolyázott, mint én. Tehát, hogy más a szint. Tehát, hogy ő az a Kanadában, aki nem tud korcsolyázni, és akkor milyen az, amikor tudsz korcsolyázni. De visszatérve arra, hogy nem hoztam el Magyarországra a korcsolyát, mert gondoltam, hogy nagy Kanadába a korcsolya államba talán tudok venni egy jó kis korcsolyát, egy hoki korit, amit én tudok használni, hát nem sikerült vásárolnom, mert nincsen a méretembe. Mármint találtam egyet a méretembe, de valahogy nincs kedvem 100 000 forintot fizetni egy korcsolyáért, azért, hogy évente 5-ször fölvegyem, vagy hetente egyszer, mint én 3 hónapon keresztül.
100 000 forintba kerül?
Nem, van olcsóbb is, csak az olcsóbbra nincsen a méretem. Tehát, hogy vagy szorítja, vagy nagy. És pont a kettő között a drágábbik változatban van, de az olcsóbbikban nincsen. Szóval most már ezt a szezont kibekkelem, tehát, hogy már még lehet korizni, mert még egész jó idő van, de lassan jön a tavasz az 5 fokkal. És majd nyáron használtan valahol leadják az újonnan vett korikat valahogy, nem tudom, ez a tervem.
A nagy hoki nemzetnél jobbak a pályák, mint Magyarországon?
Mondom, itt a pályát ezt úgy csinálják, hogy van mögöttünk egy park, lelocsolják vízzel, és megvárják, míg lefagy. És voilà, kész az ingyenes koripálya. És felraknak még egy villanyoszlopot.
Meglepő.
De ez most annyira nem volt, mert folyamatosan meleg volt. Tehát így fölment, így 0 fokra elolvadt, visszament. És van egy ilyen karbantartott, ingyenes fönn a hegyen, oda szoktunk járni, az ilyen kisebb, de jó. De nyilván, tehát az sem műjék, tehát hogy nem folyamatosan hűtik, kicsit rezeg a kori, de jó. Ingyen jó. Illetve nem ingyen, mert $8 a bérlés, de ingyen jó.
És most itt Kanadában lelkesebben korcsolyázó gyakrabban, vagy már itthon is ilyen...
Otthon is. Otthon is hetente mentünk. Itt nem jött össze az egy mindig. De majd a következő szezonban. De lelkesen toltam.
Akkor neked ez fix sport.
Igen, az jó volt mindig, mint én hétfőn, kedden, még a Magyarországon kevesen voltak, munka után, kocsi, lerak, ingyenes parkolás, 6 után, kivéve amikor megszüntették, már utána fizetni
kellett hétig. Mikor rátolták a havat.
Mi? Hó, nem, volt olyan?
Hát lehet, hogy nem nálatok, ugye, amíg a második adásban mondtad, hogy
ja, ez Magyarország. Itt még nincs kocsim. Szóval jó.
Én életemben egyszer korcsolyáztam, és szerintem ez egy jó darabig így is fog maradni, mert örülök, hogy ezt megúsztam az összes épcsontommal, mert többet voltam 4 kézláb a jégem, mint a korcsolyán, azt kell mondjam. És az a legmegalázóbb, amikor így a ilyen kis, nem tudom, általános úgyis kisgyerekek ott szalgálnak körülötted, mert úgy tudnak korcsolyázni, mint az állam, te meg, hogy 4 kézláb hason csúszol, meg a haverod, aki szintén most kezdő, már látod, hogy egész jó megy körbe-körbe, én még mindig nem tudtam fölkelni a jégről. Aztán annyi volt, hogy én már annyit estem keltem, hogy én nagyon jól tudtam felállni, tehát az már remekülen. Ő meg mondta, hogy ő meg ilyen nem esett el egyszer, és hogy attól fél, hogy egyszer eltaknyom, nem fog tudni felállni. Mondom, na az egy dolog, ami megy nekem, de semmi más.
Az is fontos.
Amikor bementünk, ott lehetett ott a jégpályán így ilyen kívánságra, hát nem karaokizni, de így énekelni, meg vinyogni mikrofonba, úgyhogy hülyeskedtünk ott egy sort, és bementünk a jégnek a közepére, annyi dolgom lett, hogy állok a jégen, mert éreztem, hogy a két lábam az így elkezdett szétcsúszni, és én tudtam, hogy nem vagyok képes spárgázni, de lehet, hogy ez most meg fog történni, úgyhogy az első tájban, ami előttem ott belekapaszkodtam, az egy szék volt, csak hát mivel ez jég, és az a szék az nem arra van, hogy ott a jégen ott abba kapaszkodja, ezért azzal lendülete, hogy kiment alulam, ráestem a jégre, és összetörtem a széket is, és oda itt a korcsolyoktató ennyi röhögve, és így nem tudom, mi, gyere segítek, Benga barátom felszorítással felsegített a jégről.
Haveri körül, Benga barátom.
Egy hónapig Benga barátnak hívott a teljes haveri körül, úgyhogy remek élmény volt ez a korcsolyázás, egyelőre én meg vagyok vele, köszönöm.
Szerintem menj vissza, meg ez a másik, hogy azt érzed, hogy ugye most kezded, és ott vannak melletted, akik sokkal jobbak. Mindig lesz jobb nálad. És azok a gyerekek azért, mert ott kicsibe elkezdték, és sokkal jobb. Tehát te is ugyanannyi idősen tanultad volna meg, most ugyanúgy korcsolyáznál, mint a bicikli. Ugye én a sielésnél éreztem ezt, hogy így próbáltam megtanulni, hogy úristen, hogyan kell lecsúszni, mellettem a kis rác, elhúz mellettem, és így ránéztem, úristen, én attól féltem, hogy őt elütöm, de igazából attól kellett volna félnem, hogy ő elüt engem, de igazából nem tud elütni, mert kikerül, mert már annyira tapasztalt. De szóval nem.
3 évesen.
Igen, 3 éves.
Golyóba mennek le.
Meg ha valami újba kezdesz, és mások jobbak nálad, akkor nem így, úgy tudod lelkesíteni magad, hogy ilyen nagyon jó kifogásokat találsz ki. Persze a gyereknek jobban, hogy a korcsi, mert alacsonyabban mondod, és súlypontja, ha ilyen magas lenne, mint én, akkor neki is nehéz lenne. És társai.
Hát akkor szerintem a podcastot is hagyjuk abban, nem? Mindenki van jobb.
De hogy nálunk, nem viccel. Nálunk nincs jobb. Kaptunk egyébként visszajelzést, hogy nem gondoltunk-e arra, hogy olyan témákról beszélünk, ami mást is érdekel. Úgyhogy,
és feldobott egy olyan témát?
Nem, viszont javasoltam neki egy másik podcastet, amit egyébként itt is nagyon javaslok mindenkinek. Lehet, hogy már javasoltam is a Csúnya Rossz Majmot?
Nem.
Szerintem adásban még nem hangzott, de Csúnya Rossz Majom, a Póli Ferenc csinálja, most meg fogom bántani a harmadik srácot, a Rakusz Tamás, és a harmadik srácok, nem tudom a nevét sajnos, de ő meg a Vendéglő a Világ Végében podcastből szerepel. Tehát az a lényeg, hogy három viszonylag híres podcaster összeállt, viszonylag most a Rakusz Tamás megsértődik, mert több mint 15 éve egyébként a Gomba Presszot csinálják, és a Tilos Rádió megítottam ott, hivatalosan is rádióztak, nem csak podcast formátumban. A Póli Ferenc az meg a Meti Heteor csinálja évek óta a Szerlák Ádám Keltel. Úgyhogy ők is nagyon ügyesek, vagy ő is nagyon ügyes, és ez a harmadik srác, aki tényleg nagyon kínos, hogy nem tudom a nevét, de mindegy, ott megmondom a podcast neve, az a Vendéglő a Világ Végén. Hárman összeálltak, és olyan fantasztikus sót adnak. Kicsit inkább ilyen intellektuálisnak mondanám, tehát mind a hárman egyébként ilyen nagyon, nagyon okos, meg kultúrált személyiségek, és valójában az egész podcastnek a formátum az annyi, hogy lehet neki kérdéseket feltenni egy hétig, amire adásban válaszolnak. De nagyon-nagyon izgalmas, meg jó pofa formátumban, úgyhogy ennél többet nem mondanék el, hallgassatok bele, hogyha szeretnétek. Szerintem nincs egy fél éve, hogy csinálják, úgyhogy tök friss a dolog.
Én úgy Isti korábbi javaslatára pont ma belehallgattam, és tényleg nagyon jók, úgyhogy én is ajánlom, nagyon élveztem a reggeli munkában menet közben őket hallgatni.
Akkor meg belehallgatok majd. És akkor ez volt a podcast ajánlónk a mai adásra.
Igen, amit nem szerettünk volna egyébként belerakni feltétlenül, de ha most így spontán kijött, akkor már benne van.
Jövő hétre készülök valamivel.
Figyelj, majd, amit a reklámért fizetnek, az dobjuk szét három felé, jó?
És mindenhova elmegyünk vendégnek.
Egyszer remélem meghívnak, én is szeretnék szakérteni a különböző kérdések kapcsán. Én főleg a villámkérdésekre tudok egy nagyon egyszerű igen és vagy nemet. Esetleg egy talánt mondani. Úgyhogy a kifejtőseket meghagyom a profikra. Egyébként, hogyha valamikor, vagy megkérdeznék, hogy hova szeretnék eljutni, vagy hova szeretnénk, nem, tőlem megkérdeznék, hogy mi hova szeretnénk eljutni ezzel a podcasttal, akkor azt mondanám, hogyha egyszer olyan spontánul és olyan tök jó és kultúrált formában egymást kiegészítve tudnánk a mondatainkat befejezni, de úgy, hogy én a tiédet, te az enyémet, és ez így működne, mint ahogy egyébként csinálják ebben a Csúnya Rossz Majom podcastben, akkor már eredményesnek gondolnám ezt a tevékenységünket. De hát nem vagyunk ugyanazon a szinten se, meg ugyanazon a tapasztalati helyzetben sem, hiszen mondom, hát 15 év plusz éve rádióznak, meg 5 plusz éve podcastoznak, legalább egyszer majd mi is fogunk. 2035. Jó, időben egyébként most vagyunk kb. Egy óránál. 2035, ja. Hát igen, az igen, 15 év. Akarunk-e még beszélni arról, hogy jönnek a WoW könyvek magyarul? Most, hogy fölvetettem a témát, azt mondom. Mondjuk lehet, hogy ennyi van benne ebben a témában, nem? Tehát, hogy jönnek
olvastál?
A magyarul. Én nagyon olvasnám.
Mi az mármint, a World of Warcraft? De olvastad? Mármint, hogy bármelyiket angolul, franciául, németül.
Ja, nem. Nem. Semmi.
Akkor miért dobtad be?
Azért, mert szeretném olvasni magyarul, és idén a sukits.hu megint ingyen reklámokat tolunk sorba. Tehát az ő nem mondjuk most csak egy webáruház, vagy valami fordító.
Nem, kiadó a
kiadó? Aha. Na, akkor kiadó le fogja hozni a, azt hiszem, három kötetet rögtön. Két regényt, meg a Chronicle One-t. És hát nem írták, hogy pontosan mikor, de elvileg 2020 folyamán. És én szeretnék rámenni, meg Lacival beszéltük is valamelyik nap, hogy igazából őt is érdekli.
Igen, és ez részemről egyébként hiánypótló, mert én nem tudom, pont egy fél éve keresgéltem, hogy szeretnénk magyarul egyébként WoW könyveket olvasni, mert nincs türelmem, hogy most ezeket angolul olvasgassam, mert akkor sokat kéne szótárazni menet közben. És hát láttam, hogy nem nagyon, vagy ilyen nehezen elérhetően vannak, nem is tudom, hogy vagy egyáltalán voltak-e, de azt tudtam, hogy mondom, hát ez jó, ez egyenlőre nekem most itt nincsen célkeresztben, és nagy örömmel láttam, amikor Isti felvette ide a show notes-ba ezt a témát, mert erre én is vetődni fogok, amint lehet.
De Warcraft könyvek szerintem vannak, nem?
Vannak angolul.
De nem, szerintem az van magyarul. Mármint Warcraft, sima Warcraft, nem World of Warcraft.
Azt lehet, az meg nem érdekel annyira.
De mi a különbség? Ugyanaz a világ. Mármint a WoW-ba szerintem kicsit tovább mentek, mert de a WoW a Warcraft-ból megy. Tehát max még kiegészítették. Tehát, hogy van valami benne van a... Tehát, hogy a WoW-ba benne van a Warcraft, a Warcraft-ban nincsen benne a WoW. Kb.
Nem, a Warcraft-ban nincs benne a World of. Ez definíció szerint.
Igen.
Ez kicsiktelen.
De ti WoW-oztatok?
Ne tudd meg. Hát
akkor is
20 évesen nekem volt két nagyon komoly időszakom, volt egy mondjuk kettő nagyon komoly év, amikor Counter-Strike-oztam, de a kettő évet azt úgy kell gondolni, hogy akkor lanozni és mindenhova jártam, és akkor ilyen top 8-ban voltunk Magyarország szinten a csapatommal, és utána meg volt mondjuk szintén két és fél év, amikor meg a World of Warcraft-ot toltam hasonló szinten, tehát volt egy ilyen 5 év erős gamer időszakom, azt utána abban maradt már, mint hogy egy közel nem volt ekkora intenzitás meg volumene. Ez még akkor volt, amikor nem tudom, emlékeztek-e a kiegészítőkre, a Lich King
igen.
Volt az aztán a második kiegészítője a Vanillának, és azt ott végig toltuk, és nem tudom, a szerver másodikok voltunk például a Lich King HC-n, ami a fő bossza volt egyébként a contentnek. Ugye a Arthasnak hívták, vagy hogy hívták a kisgyereket, akit le kellett vágni.
Kisgyereket. Na, akkor majd beszerzitek. Én vovoztam, de úgy, azt hiszem eljutottam a két karakter a 25-ös szintig, és így ennyi volt.
Ne bohockodj, hát az mi? Az nem vovozás.
Hát ez valóban, de ott volt az a rész, hogy akkor át akartam menni egy másik helyre, ott levágtak, akkor visszamentem az adott helyszínre, de ott meg uncsi volt, és akkor föl kellett volna tápolnom magam, hogy át tudjak menni a másik helyre. Mondom, erre nekem nincs időm, és ott hagytam. És akkor nem tudom, valamelyik, de lehet, hogy a Lich King jött ki, nem tudom már meddig vettem meg, lehet, hogy a Lich King még megvolt, és akkor azt elkezdtem, és akkor csináltam egy új karaktert, 25 cent, ugyanez, át kellett menni egy másikra, ott legyaktak, ott én nem farmolok, és ott abbahagytam, és így ennyi volt. És akkor néha így, amikor így látom, a haverok beszélnek róla, hogy vissza kéne menni, de aztán nem.
Nem kell visszamenni. Én amúgy megvesztem az összes kiegészítőt mindig, és mindig visszamentem csak, hogy a feelinget érezzem, de egyáltalán nem olyan, mint régen. Sőt, most kijött a Vanilla, szerintem lassan már egy éve újra. Tehát teljesen pontosan ugyanaz a formátum, egy kicsit talán föl van turbozva a grafika, de ugyanaz a játék. Lehet, hogy nincs is, ez is nem vagyok benne biztos, de ugyanaz a játékmenet, ami kijött 2007-ben, 5-ben.
Az a klasszik, az nem Vanilla, az World of Warcraft klasszik.
Vanillának hívják a kockák, az én is így
hívom.
A klasszik Vanilla, ez ugyanaz. És olyan szinten volt lassú, hogy nem tudom, ilyen 6-os szintig játszottam, csak kipróbáljam, hogy mégis milyen az az élmény, de már egyáltalán nem tud lekötni. Tehát egész egyszerűen kinőttem, szerintem kinőttük ezt. Meg nincs erre időnk.
Kinőtted, meg tényleg lassú.
De lassú, nincs rá időnk. Nem úgy lassú, nem szoftveresen lassú, hanem lassú nem, a történés, farmolni igen, kell. Igen.
De ilyen volt 15 évvel ezelőtt is, csak pont akkor nem tűnt fel, volt. De ugyanúgy akkor élvezted, és ott ültél, hogy úristen, úristen, le fogod vágni, de nem.
Nyilván azért is lassú, amikor nem tudom, naponta 1-2 órád van játszani, és nem mondjuk 6, akkor lassabban fogsz haladni jóval. Tehát feltételezem, most már azért senkinek nincs annyi ideje, mint mondjuk gimiben, vagy akár egyetem alatt.
Igen.
De nekem ugyanez volt 15 éve, én azért nem mentem tovább, mert nem volt annyi időm, tehát volt más. Én tanultam, vagyis próbáltam az egyetemen tanulni, meg dolgoztam, és akkor így annyira nem kötött le. És a WoW nem volt olyan, hogy beugrok egy fél órára. Az minimum egy óra, mert ott még ugye egyrészt sétálni kellett, tehát az is ugye elsétáltam a másik végül, legyaktam valamit, és mindig sétával kellett kezdeni. Vagy ha elkezdtük a haverra, akkor elkezdtük beszélgetni, a karakterek még meg sem moccantak, hello, mi újság van, és akkor jó, akkor sétáljunk, jó, sétálunk, ben vagy, mikrofonpróba, egy-kettő ugyanaz, mint a meetingek, akkor elment negyed óra, akkor sétálunk, hopsz, jó, akkor balra menjünk, jobbra, menjünk balra, ó, én meg engem fel kéne húzni, menjünk jobbra, az nincsen meg, és akkor így, tehát minimum egy óra.
Igen. Megvan az a rész, ami talán a Big Bang Theory-ban volt, amikor az egész banda, nyilván a srácok World of Warcraftoznak. És
igen, igen, megvan, de nem tudom, mire akarsz kiukadni. De megvan, arra, csak mire akarsz kiukadni.
Na arra, hogy ott ugye legyakják a... Azon én szerintem napokig röhögtem, csak tehát azon a részen, amikor azt hiszem, hogy a Howard veszi fel a kardot, és akkor mondja, hogy ő a Swordmaster, és hogy eladja eBay-en, vagy mit tudom én, bocskos sok pénzért, és fölordít mellette a Sheldon talán, hogy I am the Swordmaster!
Sheldon, he's got Raj! Use your sleep spell! Sheldon!
I've got the sword of Azeroth!
Get the sword, Sheldon, help Raj!
There is no more Sheldon! I am the Swordmaster!
Leonard, look out!
Master teleported. He's selling the sword of Azeroth on eBay.
You betrayed us for money? Who are you?
I'm a rogue night elf. Don't you people read character descriptions? Wait. Somebody just click buy it now.
I am the sword master!
Ez így ment a való életben is, tehát, hogy megszereztél valami nagy lootot, fölment nem tudom, eBay-re, és 200.000 forintért lehetett eladni. Nekem persze sose volt ilyen lootom, mert nem ilyen szinten játszottam. De ott az ilyen World First Kill-eknél ott simán voltak ilyen események.
Nekem ugye a WoW-val nagyon rapid élményeim vannak, mert az egyetem alatt a haveri kör így győzködött egy kicsit, hogy na, akkor így legalább tudunk egy kis közös időt tölteni, megyek én is WoW-ozni, aztán mondom, jó van, akkor menjünk, csak hát ők már rutinosabbak voltak a játékban, és így szó szerint szintre rángattak, hogy aztán mehessünk dungeonbe, csak hogy nem volt akkora élmény, hogy én azt sem tudtam, mi zajlik körülöttem, csak így mondtak, hogy jó van, akkor gyere, kövessi, ide menjél, azt vedd föl, oda, gyere, az csak, hogy gyere, ott jó lesz, akkor azt vedd föl.
Nyomjál a kettest, a hármas, most az ötös, kösz, hello.
Igen,
hát egy bot voltál.
Igen, akkor gyere, most 4 óráig megyünk, akkor nem tudom, ide repülünk, most megyünk, akkor oda teleportálunk, akkor várja, akkor most a Sanyi lemaradt, akkor szedje fel ő is a cuccot, szóval így nem volt akkora élmény, és ráadásul, amikor már ilyen nagyobb csapatban kellett legyakni valami szörnyet, hát ugye ez baromi béna is voltam, mert igazából azt sem tudtam, mit csinálok, csak mondták, hogy nyomkodjam azt a pár gombot, úgyhogy a legnagyobb teljesítmény a WoW-ban, hogy a csapattársaktól, az idegen ilyen random teammate-ektől sikeresen megnyertem a Retard Hunter jelzőt. És van egy olyan remek funkció a WoW-ban, hogy a más karakterek le tudják köpni a te karakteredet, és miután az összes ilyen random csávó végigköpkötte a hunteremet, akkor az a haverom, aki meggyőzött, hogy menjek, ő is rajt, és ő is leköpött, és amikor megkérdezte, hogy te mi a rosszimet csinálsz, akkor hozzáadta, hogy nem akartam kilógni.
De ilyen nekem is volt, hogy elrángattak valahova. És akkor így ott vagyok, és akkor nem tudom, másnap belogoltam, akkor egyedül voltam, és így, hol vagyok? Hogyan jutok vissza, kerültem, és eltévedtem. Meg az a gyere utálnam, és hol vagytok? Hát itt vagyunk, és akkor nézem, rajta sincsenek még a térképemen, és akkor hogyan jutok el? Várj, akkor oda repülök, akkor megvártad, hogy nem mozdultam sehova, várok. Na jó. Hát végig jó élmények voltak, de...
Na, ez nagyon jó visszaemlékezni, ez a Retard Hunter, amit mondtál, Laci, ez egyébként ez egy ilyen szállóig, azért rögtem fel ennyire, mert ez nem csak neked ment, a hunterekre általában ment, mert hogy volt egy időszak, amikor a huntereknél annyit kell csinálni, hogy a petedet ráküldted a valakire, azt hiszem a BM huntereknél, és akkor annyi volt a sztori, hogy ő megölte. Bármit. De a playert is, nem csak az NPC-t. Úgyhogy ezért volt a Retard Hunter.
Na, csak én olyan szintű Retard Hunter voltam, hogy a petnél én nem arattam ekkora sikereket, hanem az volt, hogy próbáltunk ott valami célirányosan menni egy küldetés felé, és volt egy rakás, valami szörny, vagy creep, vagy nem tudom micsoda, és elsúnyogtunk mellettük, mindenki örült, erre a tockos Mihálynak elnevezett petem, az berohant közéjük, és az összeset ránk húzta, többiek meg
nyakorlapos. Tudtam, hogy ezt fogod mondani, azért röhögtem előre, annyira biztos voltam benne, és tényleg ez volt a másik, amikor a Retard Hunter kifejezés elhangzott jellemzően. Azt ilyenkor el kellett volna rakni, és amikor leugrasz valami magaslatról, akkor ugye a petted elkezd körbejárni, és az végighúzza az összes mobot, amit kihagytatok az ugrásról, de ő behúzza az összeset. Úgyhogy a végén akkor ilyen nagy vibe van, mert ott van 15 mob, amit már nem tudtok leverni. Mert a tockos Miska, vagy hogy hívják?
Igen, tockos Mihály. Tehát amúgy ettől függetlenül maga a világ, meg a sztori az úgy érdekel. Tehát nekem tényleg a WoW könyv az ideális, mert az érdekel, és akkor ott senki nem hív hülyének, hanem csak elolvasom szépen a sztorit, és így teljes lesz az egész számomra. És nem is kell rászánnom, nem tudom, 200 órát, hogy eljussak a történet végéig. Ennyire nem olvasok lassan.
Okay. Szerintem ennyi volt a mai adás. Így is túllogtunk a tervezett kereteken. Gyertek Telegramra, továbbra is a Kultúrsufni csatornán vagyunk elérhetőek. Mit kell még mondani? Más nem. Gyertek oda, aztán mondjátok el, hogy hol hibáztunk, meg miről hallanátok szívesen.
Vagy iTunes-on, azt szokták még mondani.
Tényleg.
Spotify-on lehet rételni minket?
Nem szerintem tudom, sehol nem lehet, csak iTunes-on, de hogy ott bárhol találtok olyat, ahol lehet. Nem tudom, Overcast-on úgy lehet, azt nem próbáltam ki.
Kattintsatok
5 csillagra, hogyha nem 5 csillagot adnátok, akkor gyertek Telegramra, és ott mondjátok el, hogy miért nem 5 csillag. És akkor hat tanuljunk belőle. Jó? Gyertek, köszi, hogy hallgattatok. Most is ez volt az 5. Kultúrsufni adás. Szevasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!